Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből fogok igét olvasni, az első fejezet 3. versétől a 11. verséig. Tehát Filippiekhez írott levél, 3. fejezet, nem 3., első fejezet. Első versétől a 11. versig, tehát Filippi 1-11. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor emlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Én erősen meg vagyok arról győződve, testvérek, gondolom azért ti is mellém álltok ebbe a dologba, hogy nagyon-nagyon fontos a hívő életben a hívő élet fejlődéséhez, növekedéséhez, erősödéséhez, gyümölcsöző hívő élethez, sikeres hívő élethez, amelyik tetszik, ahogy tetszik, ugyanarról a dologról van szó, a példák, a példaképek. A példaképek. Nagyon fontos. Én el sem tudnám azt képzelni, hogy mi lett volna, milyen lenne az én hívő életem, ha nem lennének, nem lettek volna példaképei. Olyan hívő testvérek, akiknek az életére felnézhetek, akik példák abban, ahogy az Úrral a közösséget megélik, ahogy élik az ő hívő életüket. Talán különösen is szükség van a hívő életnek az elején ezekre a jó példákra, tehát még így 30 éves hívő múlt után is azt mondom, hogy még most is kellenek ezek a példák, és még most is jó azokra a testvérekre visszagondolni, akik már nincsenek is itt közöttünk régen, mégis valamikor meghatározták az én hívő gondolkozásomat, az én hívő életemet. Kétség kívül, hogy ilyen volt Frank Sanyi bácsi nekem, meg biztos sokunknak is, rengeteget jelentett az ő élete, az ő hívő élete, abban, ahogy én fejlődjek a hitben, hogy növekedjek az Úr kegyelmében. Ilyen volt nekem, nem biztos, hogy ismertétek ti már, szerintem Gábor, te igen, Patkás bácsi, Patkás Gábor bácsi. Ő lelkipásztor volt, baptista lelkipásztor. Valamikor az 50-es években a békési gyülekezetnek volt lelkipásztora, igen fiatalon került abba a szolgálatba, és a gyülekezetnek az egyik leggyümölcsözőbb időszaka volt az az idő, amíg ő ott szolgált. Aztán, ha én jól tudom, Hajdú, hol van a szeretetház? Hajdú Böszörményben is szolgált, meg Miskolcon nagyon hosszú ideig, és aztán már idős nyugdíjas korába ő visszaköltözött Békésre. Aranka néni, te is ismerhetted őt, ugye?
Igen, nagyon sokat emlegette.
Nagyon sokat emlegette. Hát ő aztán visszaköltözött nyugdíjas éveibe Békésre, feleségével, és amikor én a gyülekezetbe kerültem, akkor már eléggé gyenge egészségi állapotban volt Patkás bácsi, és nagyon sokat jártam hozzá fiatal hívőként. Megragadott az imádsága, ahogy a gyülekezetbe imádkozott, mindig tolókocsiba betolták, de érezhető volt az Úrral a közösség, a kapcsolata. Nagyon sokat beszélgettem vele, sokat tanácsolt, sokat bátorított, vigasztalt, éppen mire volt szüksége. És rengeteg minden, ami bennem van, az valahol onnan tőle származik a gondolkozásomban. És említhetnék még sok-sok testvért, akik hatással voltak, de talán ő kettőjük az, akik kiemelkednek, akik igazán példák voltak nekem, és példák lehettek másoknak, mert kellenek ezek a példák. Na persze, ezek a példák, ezek a példaképek nem úgy kell őrájuk tekinteni, hogy akkor elkezdjük őket utánozni, ugye nem erről van szó, hanem az, hogy az ő hitük, az ő életük, az ő imádságuk, az ő gondolkozásuk, az, ahogyan reagálnak a élet dolgaira, az ő bölcsességük, az példa nekünk, segítenek a hívő életünknek a fejlődésében. Hát ebben a mostani prédikációmban is egy példát, egy példaképet szeretnék hozni elébetek, nem más, mint Pál apostolt. És Pál apostol lelkületének három nagyon szép vonását szeretném mostan ebből a felolvasott ige szakaszból kiindulva megemlíteni és elébünk hozni, azért, hogy erősítsen bennünket, azért, hogy elgondolkoztasson bennünket, ha kell, akkor mérlegre tegye a mi életünket, a mi gondolkozásunkat, a mi hívőségünket. Olyan három nemes vonással emelem ki mostan az apostolnak, ami nagyon jó. Nagyon kell mindannyiunknak. És kell ebben növekedni, kell ezt tanulni, kell ebben fejlődni. Ez a három lelkületének, ez a három szép vonása pedig az egyik az ő kegyelemre hagyatkozó hívő élete, másik az ő hálaadáson alapuló ima élete, a harmadik pedig a testvérek, a gyülekezet iránti szeretete. Hát kezdjük az elsővel, a kegyelemre hagyatkozó hívő életével az apostolnak. Azt tudjuk, mert ő maga írja, hogy ezt a levelet, ezt a Filippiekhez írott levelét, ezt fogságból írja. Egy olyan állapotban, ami nem igazán jó, nem igazán kívánatos, letartóztatták az akkori hatóságok, fogságba volt. Erről ír a 7. versben, amit felolvastunk az imént, amikor azt mondja, hogy így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívembe hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. De a 13. versben is erről beszél, mert Istenetté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Bizonnyal nem egy szigorú fogság volt ez, nem olyan, mint amit a apostolok cselekedetében olvashattuk, hogy amikor elfogták egy helyen őt és Szilászt, akkor ilyen kalodába zárták a börtönnek a mélyébe. Ez inkább egy ilyen hát hogy mondjam, szobafogság jellegű dolog lehetett, nem egy szigorú fogság, hisz olvasunk arról, ír az apostol, hogy meglátogathatja őket, őt a gyülekezetnek a tagjai, meg hát neki is van sok mindenre lehetősége, bár azért várja a ellene hozott ítéletet, ami bármi is lehet, ami akár halálos ítélet is lehet a Krisztusért, és ezt mondja itt a 20. versben, hogy szívemből várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Tehát fogság, nem szigorú fogság, de fogság, aminek a végét majd egy ítélet fogja lezárni, ami akár halálos is lehet. Mégis az apostol milyen csendben tűri ezt az állapotot. Pedig mondhatná azt, hogy Uram, hát ez mire jó? Miért jó ez, hogy én itt vagyok ebben a fogságban? Úgy tudja ezt a levelét írni, hisz a keze az oda volt bilincselve egy őrnek a kezéhez, hogy diktálta ezt a levelet. Miért jó ez? Kérdezhetné. Miért jó neked? Miért jó az evangélium ügyének, hogy én ide, ebbe a helyiségbe be vagyok zárva, őrökkel körbevéve, nem tudok elmenni, nem tudok szabadon mozogni, nem tudom hirdetni azt az evangéliumot, amely engem is megragadott, ami az én életemet is megváltoztatta, és nagyon sokakat megváltoztattam már eddig is. Miért jó az neked, Uram, és a te országodnak, hogy én ebben a fogságban szenvedek, ahelyett, hogy szabadon hirdethetném az embereknek, a népeknek, a sokasságnak a te evangéliumodat, és sokan megtérhetnének. Hát sokkal jobb volna szabadnak lenni. Miért jó ez? Kérdezhetni. De nem kérdezi. Nem kérdezi. Elfogadja egy csendes szelídséggel ezt a helyzetet, ezt az állapotot. Nincs benne semmilyen számunkérés Isten felé, hogy most miért engedi meg ezt az élethelyzetet ő neki. Bizonyan emlékeztek arra, hogy amikor valamikor még decemberben az adventi időszakban a 10 hűz példázatáról foglalkoztunk, akkor ugye elmondtuk, hogy a 10 hűz nagyon sokáig ugyanazt a dolgokat csinálták, tették, mondták, ugyanúgy viselkedtek, semmilyen különbség nem volt látható közöttük. Mikor derült ki, hogy 5 közülük eszes, és 5 közülük balga? Akkor, amikor valamilyen nem várt esemény bekövetkezett, ott a példázatban az, hogy késik a vőlegény. És mindig ott derül ki a hitünknek a valósága, a hitünknek az ereje, mindig azt próbálja meg, amikor valamilyen nem várt, kellemetlen, rossz esemény bekövetkezik az életünkben, vagy amikor valamilyen sokáig elhúzódó, véget érni nem akaró, nehéz élethelyzetben vagyunk. Na, ezek azok a dolgok, amik megpróbálják a mi hitünket. És itt van a nagy kérdés, hogy hogyan reagálunk ezekben a nehéz helyzetekben, vagy ezekben a váratlan helyzetekben, hogyan reagálunk. Van bennünk egy csendes, vagy éppen dühött számonkérés Isten felé, hogy miért engedi ezt most meg nekünk, vagy mint ahogy itt az apostol is, csendben van, és elfogadjuk. Rengeteg olyan dolog történik az életben, az életünkben, a körülöttünk élők életében, amit nem értünk. Hogy ez most miért jó? Ez most miért kell, hogy így legyen? Mi a helyzet ebben? Eszembe jut egy erdélyi lelkipásztor, aki nagy munkát végzett, sokak felé szolgált, hirdette az igét, az evangéliumot, és egyszer a vasútállomáson a vonat elütötte. Miket Béla testvére gondolok? Miért jó? Miért volt erre szükség? Mi volt ennek az értelme? Ugye ezek azok az élethelyzetek, vagy amikor egy hívő testvér beteg lesz, vagy hívő testvérnő beteg lesz. Miért jó? Mi ebben a jó? És hogyan reagálunk erre? Hogyan reagál ő maga, elfogadja az Úrra bízva az ő életét, vagy dühötten ellenkezik, dühötten reklamál, és szinte még a hitet is elhagyja. Nem értjük ezeket a dolgokat. Mi úgy látjuk, hogy jobb volna másként, biztos az apostol is így gondolhatta, de az életét, az élethelyzetét, ezt a fogságát, ezt a bizonytalan helyzetet rábízza az Úrra. És nem kérdezi, hogy miért. Nincs benne dühöd ellenkezés, nincs benne számonkérés Isten felé. De jó volna ilyennek lenni. De jó volna ilyen hívőként így élni az életünket, hogy így rá tudnánk bízni magunkat Isten kegyelmére, mint ahogy az apostol is rábízta magát. De van egy hírem. Jó? Nem jó? Hát szerintem jó. Na, az apostol sem volt mindig ilyen. Ő is megtanulta az Úrtól ezt az állapotot, ezt a lelkületet. Ő is eljutott ide. Nem úgy született az ő hívő életesen, mint ahogy a görög mondában Palaszaténé, ugye, aki készen kipattan Zeusnak a fejéből, és semmit nem kell rajta igazítani, alakítani. Nem ilyen a hívő élet. Az elindul a megtéréssel, az újjászületéssel, és van benne egy folyamatos fejlődés, növekedés, tanulás, erősödés, és tanulni kell. Tanulni kell a hívő életet. És a Pál apostol is megtanulta. Én biztos vagyok benne, nem volt ő mindig ilyen. Hogyha a korintusi, a második korintusi levél 12. fejezetéhez lapozunk, akkor ott látunk egy élethelyzetet. És jó azt tudni, különösen a most tárgyalt gondolatunknak a tükrébe, hogy a második korintusi levelet, azt az apostol hamarabb írta, mint a Filippi levelet, amelynek az állapotában most látjuk őt. Itt a második korintusi levélben nagyon egyértelműen az, hogy van egy olyan élethelyzet, amit az apostol nem ért. És ebben az élethelyzetben viszont kérdezi, hogy ez most miért? Ez most miért van így? Azt olvassuk itt a második korintusi levélben, hogy azért, hogy el ne bizakodjam, több is adatot a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjon. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ez tőlem. Tehát valami van az apostolnak az életében, ami nehezíti az ő szolgálatát, az evangéliumnak a hirdetését. Ezt a valamit úgy írja, ugye, úgy fogalmazza az apostol, úgy nevezi, hogy tövis adatot az én testembe. Tehát tüskének mondja az ő testébe, amit aztán később úgy mondja, hogy ez a tövis a testében nem más, mint a sátán angyala. És ez a tüske, vagy ez a tövis, ez nehezíti az ő szolgálatát, és mennyivel könnyebb lenne, hogyha nem lenne ez a tövis az ő testében. Mennyivel könnyebb lenne az ő szolgálatát végezni, és mennyivel jobb lenne az Úr országának is, hogyha a sátán angyala meg lenne kötözve, és nem gyötörhetné őt. Ugye itt, a második korintusi levélben az élethelyzete miatt panaszt emel az Úrnál, és kéri ott a változást. Mi volt ez a tüske? Mi volt ez a tövis? Hát ezt igazából nem nagyon tudjuk. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez valamiféle betegség lehetett, olvastam olyat is, aki arról ír, hogy ez valamilyen szembetegség is lehetett az apostolnál, és ez a betegség, ez akadályozta az apostolt abban, hogy a szolgálatát kellő hatékonysággal végezze, tehát ez a tövis az ő testében, ez valamilyen betegség, és ezzel szokták, vagy szoktuk válaszképpen adni ugye arra a kegyességi irányzatnak válaszol, aki azt mondja, hogy a hívő ember nem lehet beteg, vagy a hívő ember, Isten biztos, hogy meg kell, hogy gyógyítsa, hogy íme, hát Pál apostolna is beteg volt, és íme az ő tövisét sem vette el az Úr, hanem meghagyta abba az állapotban. Nem tudom. Ha így van, így van, ha nem így van, nem így van. De én azt gondolom egyébként, csak úgy, hogy én azt gondolom, ez a tövis, ez a tüske, ez az lehet, amit egyébként el is mond a 10. versről az apostol, hogy ezért a Krisztusért örömömtelik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Tehát én szerintem ez az élethelyzet, ez az volt, hogy egyszerűen támadták az apostolt, és mindenféle támadáson, nehézségen kellett keresztül mennie, az ördög angyala tombolt, a gonosznak az angyala tombolt, a sátán angyala, és akadályozni próbálta az apostolnak a munkáját ezen a módján. És amikor az apostol ugye panaszt tesz az Úrnál, akkor az Úr mond neki egy nagyon fontos dolgot, amikor azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És én azt mondom, hogy az apostol megtanulta ezt a leckét, itt ezen a helyen, és amikor a fogságban van, akkor már tudja, hogy nem az a lényeg, hogy ő most szabad, vagy nem szabad, hanem az Isten kegyelme. És az Isten kegyelme azt végez az ő életében, amire éppen ő neki szüksége van. Megtanulta, hogy Isten kegyelmében van az erő, és ezt kell nekünk is megtanulnunk, hogy Isten kegyelme az mi életünkkel van, ő az, aki hordoz bennünket, és ha nem is értjük a körülöttünk vagy a bennünk lévő dolgokat, mégis ahogy az apostol rá tudta bízni magát a kegyelemre, rá tudott hagyatkozni, akkor jó, hogyha mi is tudunk ebben fejlődni és növekedni. Ez volt tehát az első lelkületének szép és fontos megtanulandó általunk is megtanulandó jelenvonása, a kegyelemre hagyatkozó hívő élete. A második, a hálaadáson alapuló ima élet az, amiben nekünk példát hagy az apostol. Akár itt, ebben a levélben, akár sok más levelét, ha olvassuk, akkor láthatjuk az ő ima életét. Láthatjuk, hogy mennyire fontos az ő életében az imádság. Milyen sokat imádkozik az apostol, az, aki talán az egyik legnagyobb szolgálatot végzi az Úrért. És ez azért fontos dolog, mert nála az imádság az nem a szolgálatnak egy pótléka, hanem a szolgálatot segítő erő. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon sokszor lehet azt hallani, tapasztalni, én is voltam így az életemben, amikor nincs kedvem az Úrért áldozatot hozni valamilyen ügyben, amit a testvérek fontosnak látnak, akkor azt mondja a hívő bölcsen, hogy azért a hívőség megmaradjon, nem veszek most részt, de imádkozok értetek. És ez olyan jó kis pótlék lehet lenni, a szolgálat pótlék. Aztán persze se szolgálat, se imádság, mert azért annyira nem fontos a dolog, de nagyon szépen, ha nincs kedvem, kibújhatok ezzel a dologgal, hogy de én majd imádkozok. És az imádság nem szolgálat pótlék, hanem a szolgálatot segítő erő. A szolgálatot biztosító erőforrás az imádság, tehát nem egy pótcselekvés, sem az apostol életében, sem a hívőknek az életében. Mitől lesz élővé egy imádság? Mert lehet egy imádság élettelen, lelketlen, amikor csak gyorsan elmormolok valamit, vagy éppen elhadarok, üres, semmit érő, de mitől válik élővé? Én azt gondolom, hogy attól, amit az apostol így mondja, itt egy helyen, ahogy olvastuk az előbb, hogy az én Istenem. Ez olyan szép ez, hogy az én Istenem. Ez arra utal, hogy az apostolnak, az ő Istenével személyes közössége van. És ez teszi az imádságot élővé, az Úrral való személyes közösség. És azt gondolom, hogy a mi keresztény életünknek ez a sava borsa, ez a lényege, ez az eszenciája. A személyes közösség az élő Istennel. Ahogy az apostol mondja, az én Istenem. Nem azt jelenti, hogy ő birtokolja az Isten, mint hogy a pogányok gondolják, és majd ezt az Isten ő ráveszi valamilyen technikával, hogy ne ártson, vagy éppen segítsen, hanem azt jelenti, hogy az én Istenem az, akivel én közösségben vagyok. Az, aki engem megmentett, az, aki engem megváltott, az, aki Krisztusban az én mennyei atyám már lett. Az ember próbálkozik elérni az Istent. Ez a vallásoknak a lényege. Hogy az ember keresi az Istent a maga technikáival, a maga módszereivel, de az élettelen, személytelen Istenhitben az ember soha nem fogja az Istent elérni. És az a jó dolog, ami hívő életünkben, hogy lehet egy bensőséges kapcsolatunk az Úrral. A hála megjelenik az apostolnak az imádságaiba, folyamatosan, most is. Így kezdi, hogy hálát adok az én Istenemnek. Mondja egy más helyen, hogy mindenért hálát adjatok. Folyamatos a Biblián folyamatosan végigvonul a hálaadásnak a fontossága. Olvasunk róla tanítást, bele van ez ágyazva, példázatva is. Látjuk Isten embereinek a példáját, imádságait, hogy mennyire áthatja az imádságokat a hálaadás. A hála az mindig egy olyan dolog, hogy valami jó dolog történik velem, valaki valami jó dolgot tesz velem, és az ezzel kapcsolatosan felébredt érzés a hála. A hálaadás az pedig, hogy viszonzom, megköszönöm azt a jót, ami valaki tett velem valamit. Valaki segít a munkámat elvégezni, hálás vagyok érte. Valaki kisegít anyagi nehézségemben, hálás vagyok érte, és folytathatnánk a sor. És akkor, amikor azt mondja Isten igéje, hogy adjunk hálát, akkor ezzel azt mondja, hogy vegyük észre, hogy mindenünk, amink van, az Istentől van. Vegyük észre az ő kegyelmének munkáját, és legyünk érte nagyon-nagyon hálásak. Ma már mondják, hogy népbetegségnek számít a depresszió. Szegény apám is ebben szenved, a depresszióban láthatom évtizedekre visszamenőleg, hogy milyen rombolást tud végezni a depresszió az emberi lélekben. És ki az, akit megkapna el olykor-olykor a depressziós hangulat? A depressziós emberre abszolút jellemző, hogy egy dolgot nem tud. Nem tud hálás lenni. Nem tud hálás lenni. Soha nem hallottam apámat, hogy valamiért hálás lett volna. Azt mondaná, hogy de jó. Mindig csak a rosszat látja. Mindig azt látja, ami nincs, ami nem is lehet már meg neki. Mindig az kellett volna. Egyszer azt mondta egy szomszéd, soha nem láttam őt mosolyogni. Soha nem láttam hálát adni. Ilyen szegény az én apám. És én nagyon örököltem ezt a depressziós lelkületet egyébként. A nagyanyám is ilyen volt. Tudatosan harcolni kell ellené. És úgy lehet harcolni, hogy igenis észre akarom venni a jót. Igenis észre akarom venni az életemben az Isten munkáját, és igenis hálás akarok lenni értem. Mert nem igaz, hogy az Isten nem munkálkodik az életünkben, csak az én depressziós szemüvegemen keresztül nem vagyok hajlandó azt meglátni. A hálaadás tehát gyógyít. Gyógyítja az ember lelkét, gyógyítja az embernek a szívét. Észreveszi az Úr munkáját a gyülekezetnek az életében is, mert vannak nehézségek nyilván ebben a gyülekezetben is, olvasunk, hogy vannak közöttük viszályok, mégis látja az Úr munkáját, és ebből az alapállásból már tud hálát adni az Úrért, az Úrnak, mindazért, amit ő végez. Innen nézi a bajokat a hálahadáson keresztül, és így van reménység. És a harmadik jellemző vonása az apostolnak, amit jó, hogyha eltanulunk, jó, hogyha fejlődünk benne, lelkületének harmadik szép vonása, hogy mennyire fontos számára az Úr népe, mennyire szereti a gyülekezetet. Nézzétek csak, hogy milyen szépeket ír neki. Azt írja nekik, hogy szívemben hordozlak titeket. Mennyire vágyódom mindnyájatok után. Hát ugye egy szerelmes férfiú a kedvesének szokott ilyen szépeket mondani. Jó esetben a romantikus lélekről van szó, nem olyanról, mint én magam vagyok, na de mindegy. De itt az apostol a gyülekezetnek ír ilyen dolgokat, hogy szívembe hordozlak titeket, mint egy szerelmi vallomás. Ott van ez a gyülekezet is, meg a többi gyülekezet is, ott van az ő szívében. Szereti őket, vágyakozik utánuk, együtt akar lenni velük. Érezni lehet, hogy mennyire vibrál ezekben a szavakban a szeretetnek a töltése, mennyire ott van az apostol lelkület, hogy szeretem az én megváltott testvéreimet, szeretem az én népemet, szeretem az én gyülekezeteimet, ezt a gyülekezetet is szeretem, meg azt is, amelyben annyi sok probléma van, szeretem őket, mert ők az Úréi, az Úr váltotta meg őket. Nem tudom azt elképzelni, testvérek, hogy akár az apostol, akár más átadott életű hívő ember megelégedett volna azzal, hogy hetente csak egyszer találkozik a gyülekezetnek a tagjaival, és akkor ennyi lett volna a közösség. Bennünket valóban ide vezet az individualizmus meg a korszellem, hogy ne legyen időnk egymással találkozni, ne legyen időnk az egymással való közösségre, ne legyen időnk együtt imádkozni, együtt lenni, együtt beszélgetni, pedig hát ugye ezzel jár. Galata 6.2-ben olvassunk egy olyan mondatot, ezt a mondatot, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a szeretetnek a gyakorlati oldala. Ugye egy dolog az, hogy én mondom, hogy mennyire szeretlek, aztán eszembe se jutsz, csak itt vasárnap illik ilyet mondani, hogy én hogy szeretem a gyülekezetet. És azt mondja az Isten igéje, hogy a szeretet gyakorlati oldala, az, hogy valóban szeretjük egymást, az, hogy képesek vagyunk egymás terhét hordozni, és hordozzuk is egymás terhét. Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Máshelyütt meg azt mondja az ige, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Vagyis a szeretet betöltése nem más, mint egymás terhének a hordozása. Na persze ez áldozatot jelent, meg lemondást jelent, de hát ettől szeretet a szeretet, hogy le tudok mondani, és hogy áldozatot tudok hozni. Mennyire fontos a teherhordozás, és nézzétek meg itt ebben az égében, az apostol is hordozza a gyülekezetnek a terhét, és a gyülekezet is hordozza az apostolnak a terhét. Tehát ez egy kölcsönös dolog volt. Na most ez a teherhordozás, ez egyébként kettős dolog, mert egyrészt meg kell lenne bennünk a más terhét hordozásának a készsége, meg akarata, de ugyanakkor az is ott kell lennie egy hívő szében, címben, hogy képeseknek kell lennünk arra, hogy a saját terheinket megosszuk. Na most ezzel kapcsolatban két szélsőség szokott lenni. Az egyik testvér olyan, hogy állandóan a maga bajáról beszél, és a terhét akarja megosztani, meg sokszor olyan csipcsup dolgokat, olyan részletességgel, hogy unja mindenki. Ez nem teherhordozás, hanem fárasztás, az én véleményem szerint. Sok ilyet volt már szerencsém hallgatni. A másik szélsőség meg az, amikor nem osztjuk meg a saját terheinket. És az előbb említett korszellem az individualizmusban erre tanít bennünket. Mindenkinek megvan a maga baja, nekem is, meg másoknak is, és nem beszélek a magam terheiről, a magam nehézségeiről, a magam nyomorúságairól, nem beszélek róla, de ha nem osztom meg az én terheimet, akkor nem is tudja a gyülekezet, a hívő testvérek, nem is tudják azt hordozni, és akkor azon csodálkozok, hogy az Isten miért nem segít rajtam. Azért, mert ilyen individualista vagyok, hogy magamba zárom a problémát, és nem osztom meg az én terheimet azon a helyen és módon és fórumon, ahol erre lehetőség lett volna. Ha nem osztom meg, akkor nincs segítség sem. Az Úr sem fog az ő népén keresztül segíteni én rajtam. Hát azt gondolom, testvérek, hogy az apostolnak ezt a három nemes vonását szeretné a mi Úrunk bennünk is látni. És szeretné, ha ebben tudnánk fejlődni és növekedni, az isteni kegyelemre való ráhagyatkozásban, a hálaadásra épülő imádságos életben, és a testvérek iránti valóságos szeretetben. Hát adja Isten lelke, hogy ő vezessen bennünket, Isten lelke, ne a korszellem tanítson, hanem Isten szelleme munkálja ki bennünket, és ezeket a nagyon szép jellemvonásokat. Amen.